Jó látni benneteket, hogy újra megtelik a terem. Szóval folytassuk az Isten tiszteletet. Ma délelőtt Dániel könyvének a 6. részéből egy történetet hoztam. Múlt vasárnap is ez volt az alap, most is ez. Talán akik az elmúlt vasárnap itt voltatok, emlékeztek arra, hogy arról szólt alapvetően az üzenet, hogy Dániel egy olyan sikeres ember tudott lenni, aki hát az életet úgy tudta megragadni, hogy elsősorban Isten, de az élet nehézségeibe is mégis győzelmet tudott aratni, azért, mert a körülötte lévő kultúrát jól tudta értelmezni, a körülötte lévő világot, és a kultúrából volt, amit elfogadott, mert szükség volt rá, volt, amit elutasított, mert Isten törvényével ellentétes volt, és volt olyan része az életének, amikor a körülötte lévő világot bizonyos értelme megszentelte, vagy a világ bizonyos eszközeit is elkezdte használni. És ezért, mivel ilyen bölcs volt, Isten megáldotta, és hát sikeres lett, és áldott lett Dániel. Most folytatnánk ezt a történetet, és a Dániel 6. részéből az első 6 verset fogom csak felolvasni. És ma hát alapvetően nem a körülöttünk lévő világról és kultúráról beszélünk, hanem a munkáról fogunk beszélni, arról, hogy te mennyire szereted a munkádat. Na majd erre később visszatérünk, jó? Tehát Dániel könyvének a 6. rész első versétől ezt mondja a Biblia. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki, az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne, ezért a király őt akarta az egész országa élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Dániel egy olyan ember volt, akit szerettek volna megfogni valahogy, valami hibát találni, és nem sikerült nála hibát találni. Úgy végezte a munkáját, hogy nem lehetett belekötni. Most szeptember első vasárnapja van, véget ért a nyaralás, a gyerekeknek véget ért a nyári szünet, ez azt jelenti, hogy indul a munka. Valakinek ez tanulást jelent, van, akinek egy keményebb időszakot jelent, talán a munkahelyén, és már nem a nyaralásra kell készülni, az utazásra kell készülni, hanem úgy alapvetően a hétköznapokra kell készülni. És ahogy átgondoltam ezt, és olvastam Dániel történetét, fölmerült bennem egy kérdés, hogy mennyire szeretjük a munkánkat. Csinálhatunk egy közvéleménykutatást? Mondjuk van, aki nagyon nem szereti a munkáját, van, akinek úgy közepes, és van, aki nagyon szereti a munkáját. Ki az, aki nagyon-nagyon szereti a munkáját, az emelje fel a kezét. Ki az, akinek így közepes, és ki az, aki nagyon nem szereti a munkáját. Hát egy-két munkavállaló van ilyen is. De alapvetően akkor így a visszajelzésekből megállapíthatom, hogy a kőszikla gyülekezetnek ez a munkakedv indexe, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ez nem is olyan rossz. Szóval sokan nagyon szeretik a munkájukat, vagyis alig várjátok, hogy hétfő legyen, ez igaz? Ugye ennyire már nem? Szóval ennyire szeretjük a munkánkat. Ez egy fontos kérdés, amikor a munkáról van szó, akkor a körülöttünk lévő világban, és ez nem csak magyar betegség, hanem a világ sok-sok részére elmegyünk, vannak emberek, akik alapvetően nem szeretnek dolgozni. A munkát egy büntetésnek tartják, és hát csak azért dolgozik, hogy utána szabadság legyen, azért dolgozik, hogy a pénzből utána valami szabadidős tevékenységet tudjon magának megfizetni. De alapvetően nagyon sokan nem szeretnek dolgozni. A munkát egy ilyen szükséges rossznak tartják. Én örülök, hogy a ti visszajelzésetekből nem ez derült ki. Itt látjátok a képen azt, hogy a Biblia viszont arról beszél, hogy aki nem szeret dolgozni, vagy nem szereti a munkáját, az alapvetően le fog csúszni nagyon hamar. És a felemelkedésnek az egyik alapvető tétele, hogyha szeretnéd előrébb jutni, vagy fölemelkedni, és szeretnéd, hogy Isten megáldjon ezen a területen, magában a munka területén, vagy a munkavállalásnak a területén, vagy a vállalkozásnak a területén, akkor szükség van arra, hogy szorgalmasak legyünk, mert azt mondja a Biblia, hogy aki lustán dolgozik, az elszegényedik. De a szorgalmas munka az meggazdagít. Azt is mondja a Biblia, hogy a szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog. Szóval érdemes szorgalmasnak lenni? A Biblia mindenképpen azt mondja, hogy érdemes szeretni a munkát, és érdemes szorgalmasan végezni a munkánkat, mert ennek az eredménye egyrészt Isten áldása, másrészt a felemelkedés van ebbe, Isten törvénye valahogy, vagy így működik. Ma, amit én szeretnék mutatni, az tulajdonképpen három terület, amit Dániel életében látunk. Azt mondja a Biblia, tehát, hogy Dániel egy olyan ember volt, egy olyan munkavállaló volt, akinek a környezetében lévő emberek és a főnöke is úgy nyilatkozott róla, hogy megbízható, nem volt benne semmi hanyagság a munkájában, és nem találtak hibát a munkájában. És ma délelőtt én három területet szeretnék érinteni. Az első ilyen terület az, hogy hogyan lehetek megbízható a munkámban. Ugyanis ha te megbízható vagy a munkádban, és én, vagy valamennyien ilyenek vagyunk, ez a felemelkedésnek az útja. Hogyan végezhetem a munkámat hiba nélkül? Ugyanis aki állandóan hibázik, hát az nem biztos, hogy nagyon fölemelkedik. És a harmadik ilyen fontos terület, hogy mit tegyek, hogy ne legyen rám jellemző a hanyagság. Szóval ma a munkával foglalkozunk, annak ellenére, hogy munkaszüneti nap van, annak ellenére, hogy vasárnap van, a nyugalom napja van, pihenés van, de hát a vasárnapot Isten arra is használja, hogy fölkészítsen bennünket mindarra, ami a hétköznapokkal kapcsolatos. Hát ez a mai vasárnap egy ilyen lesz. És az első kérdés, tehát hogyan lehetek megbízható a munkámban? És amikor ezt a kérdést föltesszük, hogy megbízhatóság, ez alapvetően a jellemnek a területe. Azok az emberek, akik úgy tudnak felnövekedni, úgy tudnak kiteljesedni, hogy a jellemük erős, azok tudnak alapvetően megbízhatóak lenni a munkájukban. Amikor Dánielnek az életét tanulmányozunk, akkor azt látjuk, hogy azért volt megbízható, mert a jellemében egy erős ember volt. Van egy ilyen kis történet, hogy egyszer az apuka sétál a kislányával, egy ilyen kirakodó vásáron, és amikor a kislány meglátja a vattacukros bácsit, akkor azonnal odarohan, és kér tőle egy vattacukrot, természetesen az apuka hát kifizeti, és egy ilyen hatalmas nagy vattacukrot kap a kislány, és megkérdezi az apuka a kislányát, hogy kislányom, ezt megbírod enni? És erre a kislány azt mondja, hogy apa, én nagyobb vagyok belülről, mint kívülről. Tulajdonképpen a jellemnek a területe az valami ilyesmi, hogy legyél sokkal nagyobb belülről, mint kívülről, mert amilyen belülről vagy, ami benned van, mindazok az érzések, gondolatok, motivációk, mindaz, ami benned van, ahogy gondolkozol, ahogy élsz, az fog kijönni rajtad, az fog megnyilvánulni, és soha nem szokott másképp lenni. Tehát amilyen belülről vagy, olyan lesz a munkád, olyan lesz a hozzáállásod, olyan lesz az életed. És amikor a jellemről beszélünk, a jellem az valahol itt belül működik. A jellemet nem az egyetemen tanítják, nem a diplomával együtt adják, különböző tréningeken nem lehet jellemet venni, ha bemész a Tesco-ba, nem kapsz ilyet, vagy ha jobb helyekre mész, még ott sem. Ha gazdag vagy, akkor sem tudod megvenni a jellemet, mert a jellem az valami egészen más. A jellem az a területe az életünknek, ami valahol belül van, és amikor még kisgyerekről beszélünk, mondjuk a kis Oliviáról, akit az előbb itt láttunk és imádkoztunk érte, még nála nem beszélhetünk arról, hogy most milyen a jelleme. A jellem az folyamatosan alakul ki. Ahogy megszületünk, és az embernek az élete, ahogy növekszik és telnek az évek, minden egyes döntés, minden egyes szituáció, minden egyes helyzet, ahogy reagálunk rá, az tulajdonképpen hatással van a gondolkodásmódunkra, és a jellemünket vagy pozitív, vagy negatív irányba befolyásolja és építi. Amikor én általános iskolába jártam, ez már nagyon régen volt, nem is árulom el, hogy mikor volt, körülbelül hatodikos lehettem, vagy hetedikes lehettem, szóval mentünk haza az iskolából, és két osztálytársam kitalálta azt, hogy ha bemegyünk az utunk belső Jantyik Mátyás múzeumba, ott egyetlen egy nénike szokott mindig lenni, aki felügyel ott a múzeumnak a dolgaira, és volt egy ilyen cserépelse, amiben beledobták így az emberek az adományaikat, vagy segítették a múzeumot, ebben ilyen apró pénzek voltak, és kitalálták azt, hogy lopjuk el ezt a cserépelseit, és hát lesz egy kis pénzünk. És hogy mentünk hazafelé a barátaimmal, osztálytársaimmal, egész úton arról beszéltek, hogy ugorjunk vissza a múzeumba, és lopjuk el ezt a cserépelseit. És hogy gondolkodtam és hallgattam őket, valahogy bennem úgy kigyulladt egy piros lámpa, hogy én ebben nem akarok részt venni. És aztán mondtam is nekik, hogy én nem megyek vissza. Aztán elköszöntem tőlük, én hazamentem, és pontosan nem is tudtam, hogy mi történik, de másnap reggel, amikor mentem az iskolába, akkor ez a két kedves barátom már ott állt az igazgatóinak az ajtajába, és egész nap róluk szólt minden az iskolába, hogy ellopták a múzeumnak a pénzét, és hogy milyen szörnyű dolog volt. Szóval megvolt a következménye is. Hogy visszaemlékszem erre az esetre, én nem azért nem mentem velük, mert valaki megtiltotta. Nem azért nem mentem velük, mert tanultam, hogy ilyet nem szabad csinálni. Nem azért nem mentem velük, mert valaki nem engedte, hogy ezt megtegyem. Azt csinálok, amit akarok. De valahogy belül volt bennem valami jelzés, hogy ebben neked nem kell részt venni, nem kell lopni. Valahogy ez a jellemnek a területe, amikor benned megszólal valami, és azt mondja, hogy igen vagy nem. És nem racionálisan gondolkozó, hanem belülről valami motivál. Ez a jellemnek a területe. És amikor a jellemről beszélünk, az alapvetően változik, és vagy pozitív, vagy negatív irányba befolyásol bennünket. Akinek erős a jelleme, pozitív irányban erős a jelleme, az karakteres ember, az olyan ember, aki tud igen mondani, nemet mondani, határozottan tud előre menni. Akinek meg gyenge a jelleme, illetve hát ilyen negatív jelleme van, az meg állandóan sodródik, mindenbe beleesik, soha nem tudja, hogy mi a jó, meg mi a rossz, próbálkozik mindennel. Szóval ilyen kiszolgáltatott lesz az az ember, akinek a jelleme nem erős. És Dánielnek az életét, ahogy látjuk a Bibliában, azt látjuk, hogy ő megbízható volt a munkájában, és nem azért, mert ő jobb egyetemre járt, mint a többi kormányzó, akik ott az államhivatalnak a csúcsán voltak, nem azért, mert ő jobb képzést kapott, hanem azért, mert jellemében erős ember volt. És ahogy végezte a munkáját, alapvetően ez a belső hang, ami mondta neki, hogy mit kell és mit nem kell, ebből következett, hogy korrektül elvégezte a munkáját, és nem volt ezzel semmi probléma, és nem tudtak belekötni. Szóval a jellem az, ami benned van. És hogyha megráznak téged, egy helyzet, egy szituáció, egy probléma, egy kérdés, egy nehézség, bármi jön, akkor kijön belőlünk valami. És ami kijön, az a jellemből fakad alapvetően. És ez néha megijeszt bennünket, néha meg azt mondjuk, hogy jaj, de jó. Szóval ez a jellemnek a területe. A Biblia a Lukács 16:10-től azt mondja, Jézus Krisztus tanítása ez a jellemfejlődéssel kapcsolatban, a hamis sáfár példázatában van belefoglalva. Jézus ezt mondja, aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másé nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Amikor Jézus tanít erről, akkor egy ilyen fokozatot állít be, és azt mondja, hogy alapvetően szükség van arra, hogy a hamis dolgokon is hűségesek legyetek. Mik ezek a hamis dolgok? Egyáltalán kell nekünk hamis dolgokkal foglalkozni? A hamis dolgon hűségesnek kell lenni, azt mondja a Biblia. Ezek a hamis dolgok alapvetően az életnek azok a területei, ami nem a te nagy elhívásodba tartozik, valószínűleg nem ez az álmod, hogy ezzel foglalkozz, de néha egyszerűen szükség van rád, és meg kell csinálni olyan dolgokat is, ami úgy kívül esik, ilyen periférikus dolgok. Egyrészt van a világnak sok olyan területe, ami azt mondott, hogy legszívesebben nem is foglalkoznál vele, nem is érintenéd, nem is érdekel, de mégis az élet olyan, hogy szükség van arra, hogy foglalkozz ezekkel a dolgokkal. Van, aki utál a pénzzel foglalkozni. De hát a pénzzel foglalkozni kell. Van, aki utál ügyeket intézni, de hát ügyeket intézni kell, mert egyébként az életed nem megy előre. Van sok olyan dolog, ami ilyen nem a fő iránya az életednek, valahogy periférikus dolog, de mégis foglalkozni kell vele. És vannak emberek, akik ezeket a periférikus területeket nagyon hanyagul kezelik, és egyszerűen nem akarnak ebbe komoly energiákat beletenni, mert hát ez engem nem érdekel. Én ezt csak szükségből csinálom meg. És Jézus azt mondja, hogy aki hű a hamison, az fog fölemelkedni. Hogy vannak a te életedben is olyan területek, lehet, hogy a munkahelyeden vannak olyan dolgok, amit rád bíznak, lehet, hogy csak egyszer egy nap, vagy egész életedben egyszer van egy ilyen terület, amikor ki kell segíteni másokat, és azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, nem is vagyok motivált ebben, miért nekem kell ezt csinálni. Szóval az ilyen hamis területek, ami nem a tied. De ha mégis hűséges vagy benne, akkor Isten meg fog áldani, és föl fog emelni. A keresztény szolgálatban is vannak ilyen területek. Amikor valaki újjászületik, megtér, egy idő után Isten beállítja egy pályára, kezd kialakulni, hogy mi az az úgynevezett elhívás, mi az, ami fővonal, amiben Isten használni fog engem. De néha foglalkozni kell olyan dolgokkal is, ami nekem periférikus. Lehet, hogy neked az a fővonal. De ki se kell segíteni egymást. Egy kicsit ilyen hamis területek. Nem az igazi, ami nekem a legfontosabb. És amikor ilyen dolgokkal foglalkozunk, azt mondja a Biblia, hogy legyél ebben is hűséges. El tudjátok képzelni azt, hogy sok-sok évvel ezelőtt, nem Budaörsön, egy másik városba, nem a Kőszikla gyülekezetben, egy másik városba, egyetlen egy normális zenész nem volt, aki segítsen a daloknak a kíséretében, és megtanultam 5 akkordot, és én gitároztam. Ez nekem nem a fővonal. Én nem voltam soha zenész, szerintem nem is leszek. Ez nem az én világom. Ennél, mármint az én szintemnél jobban, szóval majdnem mindenki jobban csinálja. De akkor nem volt más, és elkezdtem gitározni. Zsolti, ismerős ez? Amikor elkezdtük a gyülekezetet 2003-ban, akkor alapvetően ebben a helyzetben voltunk, hogy nem voltak zenészeink. Hála Istennek, nem nekem kellett gitározni, nálam jobbak is voltak. És Zsolt is azt mondta sokszor, hogy ezt nem akarom csinálni, de nem volt más, és ő csinálta. Vagy Laci azt mondta, hogy inkább más, de nem volt más, és akkor Laci csinálta. És elkezdtünk haladni előre, és mivel hűségesek voltunk azokon a területeken is, ami nem annyira ebbe a fővonalba tartozott, de meg kellett tenni, ezért Isten megáldotta, és előre tudtunk haladni. Jézus azt mondja tehát, hogy amikor a jellemünk fejlődik, és a jelen fejlődésről beszélünk, hogy erősek, stabilak tudjunk lenni, Isten meg tudjon áldani bennünket, akkor figyelj oda azokra a területekre is, ami neked ez a periférikus terület, vagy hamis terület. Aztán egy másik, amit Jézus megemlít, azt mondja, hogy a kevésen is hűségesnek kell lenni. Ez a kevésnek a területe az, ami egy kicsit ilyen rangon aluli munka. Hogy hát én nehogy már ezekkel foglalkozzam. Ugye vannak ilyenek. Tudsz olyanokat mondani, hogyha cégnél vagy a főnököd oda megy hozzád és megkér valamire, akkor azt mondod, hogy hát nehogy már engem. Én csináljak ilyeneket, hát itt sok ember, akinek meg kellene csinálni, pont én. Hát az én képzettségem, az én beosztásom, az én pozícióm, hát az nem engedi meg, hogy én ezzel foglalkozzam. És Jézus azt mondja, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülsz, hogy néha szükség van arra, hogy ezzel a területtel a kevéssel kell foglalkozni, ami kicsit ilyen rangon aluli munka, akkor azt is vedd komolyan, és kezdj el foglalkozni, mert hogyha ebben hűséges vagy, akkor Isten meg fog áldani, és föl fog emelni. Tudjátok azt, hogy ezt a termet ki kell takarítani, szerintem senkinek nem az álma, hogy milyen boldogan csinálja. Az, hogy minden reggel ide le kell pakolni mindent, és aztán vissza kell pakolni, valószínű senki nem azért imádkozik, hogy Uram, ha egyszer egy gyülekezetbe elmehetek, akkor add nekem, hogy én pakoljam a legnehezebb cuccokat, és mindig én vigyem a zongoraállványt, meg a mikrofonokat. Ugye ez nem egy olyan dolog, ami egy ilyen fővonalas dolog, hogy erre vágyik mindenki. De mégis vannak emberek, akik ezt örömmel csinálják, néha meg másoknak is be kell segíteni. Vannak területek tehát, ami egy kicsit a kevésnek a területe, kicsit ez a rangon aludi dolognak gondoljuk, de azt mondja Jézus, hogy ha te jelenben erős ember vagy, akkor ilyenkor nem egy cirkuszt csinálsz, hogy mit képzelnek, sem otthon, sem a munkahelyen, sem a gyülekezetben, sehol, hanem azt mondod, hogy megteszem. Mert Isten meg fog áldani ezért, és föl fog emelni. És ez nem rangon aluli dolog lesz, és nem lealoncsonyító lesz, hanem áldás lesz az eredménye mindennek. És a következő terület, amit Jézus megemlít, hogyha nem voltatok hűek a hamison vagy a kevésen, akkor kibízza rátok a másét. Gondolj bele, a te életedben egy csomó olyan dolog van, amit használsz, ami a másé, ami nem a tied. Aki egy cégnél dolgozik, vagy vállalatnál dolgozik, vagy akár az államhivatalok, vagy bárhol, egy csomó olyan eszköz használsz, ami nem a tied. Ha ezeknek az értékét összeszámolod, akkor nem is kis érték, nem? Lehet, hogy milliókkal, vagy több száz millióval bánik valaki, hogyha olyan helyen dolgozik. Óriási érték van, amit rád bíznak, de nem a tied. Ráadásul embereket bíznak rád, ha esetleg te valamilyen szinten vezető vagy. Egy embert, 5 embert, 10 embert, 100 embert, vagy van, aki több ezer embernek a felelősségét hordozza, mert olyan szintű vezető. És amikor Jézus azt mondja, hogy amikor a másét te megkapod, és a máséval kell gazdálkodni, a máséra kell vigyázni, akkor mindig kijön az, hogy te mennyire, milyen erős vagy a jellemedben. Hogy a máséból inkább csak kivenni akarsz, kihasználni akarod, vagy pedig áldást tudsz tenni a másén is. Gondolj bele, hogyha mindent neked kellene kifizetni azok közül, az eszközök közül, amit használsz, akkor jobban megbecsülnéd. De mivel a cégé törik pusztul, amortizálódik, kit érdekel, majd vesznek egy másikat, nem? Jézus azt tanítja, hogy amikor az ilyen területre tévedünk, és egy keresztény ember komolyan veszi a jelenfejlődését, és hisz abban, hogy az Isten fogja megáldani, akkor alapvetően, amikor a máséval kell foglalkoznom, a más értékeivel kell gazdálkodnom, ez a másé, ez legyen ugyanolyan érték, mint az enyém volt. És amikor mindezeket jól teszem, a hamison, a kevésen vagy a másén jól tudok gazdálkodni, alapvetően Isten figyeli az életemet, és azt mondja, hogy ez egy jellemes ember, erre érdemes többet bízni. Mert van egy alapszabály, és emlékeztek, mi az alapszabály? Azt mondja Jézus, hogy aki hű a kevésen, azt ő mindig többre bízza. Vagy aki hű a hamison, azt is mondhatjuk, azt mindig többre bízza. Isten látja az életünket, és amikor azt látja, hogy jellemedben egy erős ember vagy, akkor azt mondja, hogy rád érdemes többet bízni. Neked érdemes többet adni. És olyan sok embert láttam már, vagy olyan sok embert hallottam már, akik panaszkodnak, hogy ők mindig csak abban a szűk világban élnek, és nem tudnak kitörni ebből. És az Isten miért nem ad neki nagyobb lehetőséget? Lehet, hogy azért, hogy jelenbe kellene egy kicsit erősödni. Hogy amikor a nagyobb lehetőségek jönnek, akkor azt is elbírja. Hogy a nagyobb lehetőségek tényleg valóságosan áldást jelentsenek az életére. Szóval amikor a munkával kapcsolatban gondolkodunk, nagyon fontos, hogy milyen a jellemünk. Azt mondja a Biblia, Példabeszédek 28:20-ban, a megbízható ember bőven kap áldást. Mármint a mennyből, Istentől. Dániel egy megbízható ember volt. És Isten megáldotta őt? Nagyon megáldotta őt. Korszakok változtak, királyok jöttek és mentek, különböző politikai hatalmak változtak körülötte, de Dánielen ott volt az Isten áldása, és megtartotta őt. Miért? Mert ő megbízható ember volt. A jellemében egy erős ember volt. És Dániel ilyen ember volt, akire lehetett számítani. És most gondolj bele, ha te lettél volna akkor a király, és keresel egy olyan embert, akiben igazán meg lehet bízni, hát nem ilyen Dánielt kerestél volna? Aki jellemében erős és megbízható ember. Mert akiről tudod, hogy nem megbízható, tudod, hogy csallop, hazudik, tudod, hogy ki fog használni, tudod, hogy állandóan mindig zűrös dolgai vannak, abban megbízol? Hát természetesen nem. Hát nem bízol rá 10 fillért sem. De hogyha jelenben erős emberek vagyunk, megbízhatóak vagyunk, akkor Isten meg tud áldani bennünket, és ez a felemelkedésnek az útja. A következő terület, amit Dániel életében látunk, hogy ő hiba nélkül végezte a munkáját. És ez a hiba nélküli munkavégzés, ez nem más, mint a felkészültség vagy a kompetenciáknak a területe. Néha az embernek vannak olyan napjai, amikor olyan dolgokkal kell foglalkozni, ami ez nem nagyon ért. Voltál már ilyen helyzetben? Akár a munkádban, vagy egy diáknak pont olyan tételt húz, ami ez nem nagyon ért. Vannak ilyen helyzetek, ebbe bele lehet izzadni. Vagy a munkahelyünkön ránk bíznak valamit, helyettesíteni kell valakit, és én nem nagyon értek ahhoz a területhez, nem csináltam eddig. És amikor nem értünk valamihez, ennek a következménye mi lesz? Hogy egy csomó hibát fogunk elkövetni. Vagyis nem vagyunk eléggé felkészültek, nincsenek meg azok a kompetenciák, nincs az a tudás, vagy az a tapasztalat, ami szükséges ahhoz, hogy jó munkát tudjak végezni. Szóval a felkészültség az egy nagyon-nagyon fontos terület. És én két dolgot szeretnék megemlíteni itt a felkészültséggel kapcsolatban. Én nagyon egyszerűen gondolkodva azt látom, hogy a legnagyobb veszély abban, hogy hibát kövessünk el, tehát hogy a felkészültségünk vagy a tudásunk valahogy csorbát szenvedjen, az egyik ilyen terület a fáradtságnak a területe. Gondolj csak bele, amikor fáradt vagy, akkor nem tudsz koncentrálni igazán a dolgokra. Amikor fáradt vagy, akkor eléggé közömbös is tudsz lenni. Mint amikor ránézel a munkára, vagy a naptáradra, és fáradt vagy, akkor mi van benned? Kit érdekel? Mikor mehetek már haza? Mert fáradt vagyok. A fáradtság az tulajdonképpen tompítja az embert, és nem tud igazán odafigyelni igazán semmire. Ha fáradt vagy, akkor alapvetően szellemileg is kísérthetőbb vagy. Olyan dolgokat is mondasz, amit frissen nem mondanál. Olyan gyenge munkát végzel, ami egyébként frissen nem végezni, és sokkal eredményesebb lenne a munkád. Ha fáradt vagy, akkor nem tudsz koncentrálni. És amikor fáradtak vagyunk, akkor alapvetően sok hibát követünk el. És a fáradtságról, vagy a pihenésről nagyon sokat beszél a Biblia. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy szükségünk van a munkára, az aktivitásra, és szükség van a pihenésre, és ennek van egy normális egyensúly, hogy dolgozni és pihenni, vagy pihenni és utána dolgozni. És amikor ez a normális egyensúly valahogy fölborul, és fáradtak leszünk, egyre inkább a munkánknak a minősége, vagy a hiba százalék az egyre inkább nő, vagy a minőség meg csökken. Ugye ez így van. Mindenki átélte már ezt. Ez így van mindennel. A szellemi munkát végzel akkor is, a fizikai munkát végzel akkor is. A legtöbb munkahelyi baleset akkor történik, amikor fáradtak az emberek. A leggyengébb eredmények akkor jönnek ki, amikor fáradtak az emberek. Szóval szükség van a pihenésre. És Isten azt mondja, hogy 6 napon át dolgozz és végezz mindenféle munkádat, de a 7. napon pihenjél meg. Ez van a mózesi törvényben. Hogy egy normális egyensúly legyen annak, hogy dolgozol és pihensz, dolgozol és pihensz. Talán sokszor beszéltünk már róla, de hadd említsem meg újra, hogy amikor pihenünk, annak vannak szabályai. A munkának is természetesen. De ha szellemileg vagy lefáradva, az Istennel való kapcsolatodban vannak zűrök, akkor a fizikai pihenés semmit nem fog jelenteni neked. Ugyanolyan fáradtan mész tovább. Ha viszont fizikailag vagy elfáradva, és azt mondod, hogy még többet imádkozok, még többet olvasom az igét, még többet böjtölök, ez nem igazán segít, mert hogy aludnod kellene. Szóval van a fizikai fáradtság, és van, amikor így szellemileg merül le az ember, talán bűnök vannak az életében, az Úrral való kapcsolatában vannak zűrök, és ezt is egyensúlyba kell tartani, és vigyázni kell arra, hogy amikor pihen az ember, akkor tudjon pihenni úgy, hogy az Úrral való kapcsolata rendben legyen, és tudjon úgy pihenni, hogy fizikálisan is regenerálódjon, megújuljon, és hogyha ez így egyensúlyban van ez is, akkor tud az ember jó munkát végezni. Szeretnék föltenni egy kérdést. Vannak emberek, akik egész héten annyit dolgoznak, és mondjuk elkötelezettek abból, hogy gyülekezetbe járjanak, mindig eljönnek a gyülekezetbe, és minden vasárnapot végigavusszák. Ez oké? Nagyon becsületes ember, nagyon sokat dolgozik, de hát szegény elfárad egész héten, és az Isten tisztelet arra jó, hogy kialudjuk magunkat. Ez biblikus? Ez így van, de most nem erről beszélünk. Szóval van az ilyen típusú ember, és vannak azok a típusú emberek, akik annyit foglalkoznak az Isten dolgaival, tulajdonképpen ebben a keresztény szolgálatban annyi energiát betesznek, hogy bejárnak a munkájukra aludni. Melyik a jobb? Ugye egyik se. Ha arról beszélünk, hogy Dániel egy olyan ember volt, aki hiba nélkül végezte a munkáját, ez nem csak azt jelentette, hogy amikor látta a király, vagy a főnöke látta, akkor úgy összeszedte magát, otthon meg elengedte magát, vagy fordítva. Amikor Istenről volt szó, akkor úgy szuper, egyébként meg nem érdekelnek az államigazgatásnak a dolgai, hanem mindenben tudott komolyan odafigyelve, az Istenben bízva előre haladni, azért, mert karban tartotta magát így az Istennel való kapcsolatában, és pihenni is tudott, és ennek az eredménye lett, hogy jó munkát végzett, és nem tudtak belekötni a munkájába. A másik ilyen terület a felkészületlenségnek a területe, amikor egyszerűen nem értek valamihez, is meg kell csinálnom. Ez elég frusztráló szokott lenni, igaz? Lehet ilyen a háztartásban is, valami elromlik, meg kellene csinálni, csak nem értek hozzá. De kellene az a valami, és akkor most mi van? A munkánkban is. Sokszor a keresztény szolgálatban is van ilyen, hogy meg kellene csinálni, de nem értek hozzá. Én még soha nem csináltam ilyet. És akkor ennek a következménye, hogy hibákat fogunk fölhalmozni, mert hát nem értünk hozzá. Hoztam egy képet, egy ilyen négy lábú szék, mint minden szék általában négy lábú szokott lenni, vagy általában. Ahogy átgondoltam, hogy mi az a legfontosabb dolog, amiben felkészültnek kell lenni ma a 21. században egy átlag embernek, az a következő négy terület. Ez a széknek mondjuk a négy lába, ez egy ilyen klasszikus példa. Bármelyik lába gyenge, bármelyik lába kitörik, akkor föl fog borulni a szék. És ez a négy dolog az nem más, mint az első és legfontosabb az Istennel való kapcsolat. Olyan sok ember próbálja úgy élni az életét, hogy egyszer nem érdekli őt, hogy az Isten mit akar. A széknek az egyik lába nem, vagy nincs is ott, vagy olyan gyenge, hogy állandóan fölborul. Rengeteg ember azért halmoz föl rengeteg problémát magának, katasztrófákat az életében, családok esnek széjjel, anyagilag mennek tönkre azért, mert nem hiszik el, hogy felkészültnek kell lenni az Istennel való kapcsolatunkba. Egyszerűen, hogyha ezzel nem foglalkozunk, nem tudunk előre haladni, nem növekszünk ebbe, akkor problémák lesznek. A másik ilyen terület az az emberi kapcsolatok, vagy a családi kapcsolatok. És képzeld el azt az embert, akinek ez a láb, ez nincs meg, vagy szétesett. Mennyire boldogtalan, igaz? Akinek a családi, az emberi kapcsolatai egyszerűen nem működnek. egyszerűen egy kiégett emberről beszélhetünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy a családi emberi kapcsolatok működjenek. És aztán áttérünk az élet hétköznapi területére. Mondjatok nekem egy olyan embert, aki ma sikeres tud lenni pénzügyi és számítástechnikai ismeretek nélkül. Itt mondjuk a nyugati világban. A férjek segítenek nekik, természetesen kiegészítjük egymást. De alapvetően úgy gondolom, hogy ez a terület az, amiben valószínű, hogy folyamatosan, lehet, hogy kis lépésekkel, de fejlődni kell. Valamit meg kell tanulni, és hát vannak olyan nagymamák, meg sőt, még dédnagymamáról is hallottam, hogy most kezd tanulni internetezni, meg számítógépes ismereteket, mert szükség van rá. Szóval ez is egy olyan terület, ami nem annyira szellemileg fog téged fölemelni, de az élet hétköznapi dolgaiban segít. És hát ott van a szakmai ismeretek, ami az egyre inkább a nyelvismeret is szükséges, és mi magyarok nem vagyunk ebben az élen. De hogyha nem ismerjük a szakmánknak a fortéjait, nem vagyunk felkészültek abban, amit ránk bíznak, Isten bízott ránk, emberek bíznak ránk, akkor egyszerűen hát hiteltelenek leszünk, és a szék mind a négy lába nem fog működni, mert valami miatt az egyik kiesik. És vannak emberek, akik mondjuk, hát úgy nevezzük ezeket az embereket, mondjuk valamilyen szinte alulképzettek, és mondjuk munkát sem tud vállalni, mert azt mondják, hogy értesz hozzá, nem? Akkor köszönjük szépen, kérünk egy olyan embert, aki ért hozzá. És ez a szakmai értelem, a felkészültség, ez nagyon-nagyon fontos ma már. Tehát nem az számít, hogy te úgy alapvetően azt mondod, hogy hát én biztos meg tudom csinálni. Az kit érdekel? Az a kérdés, milyen végzettséged? Ugye erről szól a világ. Annyira fontosak ezek, nem biztos, hogy ezzel egyet kell érteni, de ilyen a világunk. És ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy Dánielnek az életére jellemző volt még egy terület. Azt mondja a Biblia, hogy nem volt rá jellemző a hanyagság. Vagyis, hát te és én mit tegyünk, hogy ne legyen jellemző ránk a hanyagság? Hogyha a hanyagságról gondolkozunk, akkor hát fölmerülhet néhány kérdés bennünk. Például a hanyagsággal kapcsolatban ilyen dolgok juthatnak eszünkbe, hogy hanyag ember az, aki állandóan mindenhonnan elkésik, mindent elfelejt, szétszórt, ilyen szétcsúszott állapotban van, rossz a hozzáállása a dolgokhoz, pesszimista a gondolkodásmódja, vagy állandóan mindig valami negatív dolgot lát és tapasztal, sok mindent elkezd, de kevés dolgot szokott befejezni. Ezek mind-mind hát a hanyagságnak a területei. És sokszor emberek megmagyarázzák, hogy én azért vagyok hanyag, mert alulfinanszírozott vagyok, azért vagyok hanyag, mert nem becsülnek meg, azért vagyok hanyag, mert ilyen a főnököm, és akkor mondanak mindent. De teljesen mindegy, hogy mi az oka. Ha valaki hanyag alapvetően, tehát ilyen szétcsúszott, szétesett állapotban próbál munkát végezni, vagy így próbálja élni az életét, vagy a keresztény szolgálathoz így áll hozzá, Istenhez így áll hozzá, hát alapvetően túl sok eredményre nem számíthat. Vagyis ez azt jelenti, hogy minimális eredményei lesznek. És a hanyagság az nem egy erény. A hanyagság egy olyan terület, ahol azt mondhatjuk, hogy valaki alul motivált. Mert egyszerűen nem érdekli az egész, és nem akar vele foglalkozni. És amikor a hanyagságról beszélünk, akkor ez a motivációnak a területe, és Dánielnél azt látjuk a Bibliában, hogy egy motivált ember volt. Motivált volt akkor, amikor az Istenre koncentrált, és amikor megtiltották neki, akkor is imádkozott, mert neki ez nagyon fontos volt. És amikor a munkahelyén kellett dolgozni, és bármit kellett tenni így az államigazgatásnak a csúcsán, döntéseket hozni, embereket irányítani, folyamatokat irányítani, akkor nagyon motivált volt. Vagyis akik motiváltak, azok élvezik a munkájukat. Aki nem motivált, az soha nem talál semmi örömet a munkájában vagy a szolgálatában. Tehát ez a motivációnak a területe alapvetően. És a Biblia nagyon sokat beszél a motivációról. És pontosan meg akarjuk fogalmazni, hogy mi is az a motiváció, hogy hogy álljunk neki a dolgokhoz. Egy boxoló például, ha nagyon motivált, akkor úgy megy ki a ringbe, hogy egyel többször fogok fölállni, mint ahányszor a padlóra küldenek. Ugye? Mindig egyszer több lesz annak a száma, amikor fölállok, mint amikor lemaradok. Ez a motiváció, hogy meg akarom csinálni. Ha úgy mész a munkahelyedre, hogy el akarom végezni a munkámat, amit rám bíznak, ez a motiváció. Ha így tekintesz az Isten szolgálatára, hogy komolyan akarom venni, amit az Isten rám bízott, és elkötelezett vagy ebben, ez a motivációnak a területe. És nagyon-nagyon fontos, hogy motiváltak legyünk jó dolgokba. Pál apostolról azt látom a Bibliában, hogy alapvetően nagyon motivált ember volt. A Filippi 3.14-ben azt mondja, illetve mielőtt elmondom, hogy mit mondott, így a hátteret nézzük meg. Ezt a Filippi levelet a börtönből írja. Gondoljatok bele a római birodalomban, amikor valakit lecsuktak, hát nem nyugat-európai szintű börtönök voltak akkoriban. Tehát nem azt kérdezték meg, hogy melyik menüt választja az ABCD-ből, nem azt kérdezték meg, hogy világosabb vagy kevésbé világos cellát kapjon valaki. Szóval nem azok a viszonyok voltak, mint talán ma, amit elképzelünk egy börtönre, egy börtönnel kapcsolatban. Egy büdös, retkes, hát igénytelen hely volt a börtön, ahová bedobták az embereket, és ha ott pusztult valaki, akkor ez nem nagy probléma, mert akkor annál is kevesebb pénzt kell fordítani a rabokra. Tehát egy ilyen helyen Pál ott van, és azért van ott alapvetően, mert Isten igéjét hirdeti, és emiatt lecsukják. És ebben a helyzetben, amikor egy ilyen kiszolgáltatott rossz helyen, rossz körülmények között, rossz emberek között van valaki, akkor a motiváció szint hamar tud csökkenni, igaz? És képzeld bele magad, hogy igazságtalanul lecsuknak. És ebben a helyzetben, amikor Pált igazságtalanul lecsukják, ott van ebben a szörnyű helyen a börtönben, azt mondja a Filippi 3.14-ben, egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtem, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenesen a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Motivált volt Pál, barátunk, testvérünk? Kemény volt. Nem érdekel a börtön, nem érdekel, hogy kik vannak itt, nem érdekel a börtönparancsnok, nem érdekel senki, nem érdekel, hogy jó kaja van, vagy rossz kaja van, nem érdekel, hogy milyen az ágyam, nem érdekel, hogy milyen a nedvességtartalma a szobámnak, semmi nem érdekel, egy érdekel, hogy amit Isten rám bízott, azt végig fogom csinálni. Ez az igazi motiváció. És amikor az ember motivált, és alapvetően Istentől motivált, akkor alapvetően az életéből egy csomó olyan dolog jön ki, olyan áldások jönnek ki, amit Isten fog neki ajándékba adni. Mert Isten figyeli az életünket, és tudja, hogy mennyire vagyunk felkészültek, tudja, hogy mit bízon ránk, tudja azt, hogy a motiváció területén hol tartunk, és mindent tud rólunk, és tudja, hogy tud bennünket tovább vezetni. Szóval motiváció. Vannak itt a jelenlévők közül sokan olyan, akik alapvetően munkavállalók. Vagyis van egy drága főnököd, és megmondja, hogy mit kell csinálni. Ugye? Azt mondja a Biblia a munkavállalóknak, tehát hogyha alapvetően egy ilyen szolga vagy, tehát munkavállaló vagy, szintén Pál tanítja a Kolossé 3-ban ezt, ti szolgák vagy munkavállalók, azt mondja, engedelmeskedjetek mindenben a földi uratoknak, ne látszatra szolgáljatok, vagy ne látszatra végezzétek a munkátokat, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint akik embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok. Szeretném, ha minden munkavállaló maga elé képzelni a drága főnökét. Megvan? Azt mondja a Biblia, hogy amikor valakinek jó főnöke van, igaz? Azt mondja a Biblia, hogy amikor a főnöködre gondolsz, arra gondolsz, hogy munkavállaló vagyok, és el kell végeznem bizonyos munkát, akkor lássál túl a főnököden, és lásd ott Jézus Krisztust. És tedd úgy a dolgodat, a gyárban, az irodában, az üzemben, amit tudom én, ki hol dolgozik, vagy a színpadon, vagy bárhol, kinek mi a munkája, tedd úgy a dolgodat, hogy te Jézus Krisztus szolgálod, és neki fogsz elszámolni. És hogyha ilyen munkavállaló vagy, hidd el, a főnököd értékelni fog. Mert Dániel ilyen munkavállaló volt, így élte az életét, és ennek mi lett az eredménye? Hogy a király szétnézett, és azt mondta, hogy hoppá, rád van szükségem. Őt fogjuk fölemelni. És fölemelték a kormányzói szintre, és amikor azon kellett gondolkodni, hogy a sok-sok kormányzó közül ki legyen az, aki a kormányzóknak a vezetője lesz, aki a király után a második ember, akkor kit választanak ki? Azt az embert, aki így gondolkodik, ilyen munkavállaló, hogy alapvetően nem csak a főnökét látja, és ott a főnök dolgozunk, ha nincs ott a főnök, nem dolgozunk. Ha látnak, akkor minden rendben van, ha nem látnak, akkor nem érdekel az egész, hanem Istennek szolgált, és ezért Isten fölemelte, és az emberek is megbíztak benne. Szóval a munkavállalóknak egy jó tanács, hogy az Úrnak szolgáljunk. És hogy rátok nézek, tudom, mert sok utokat ismerlek, tudom, hogy sokan vezetők vagytok. Egy vagy sok embernek a vezetését látjátok el, tehát alapvetően úgy is mondhatnánk, hogy főnökök vagytok. Amikor holnap bementek a munkahelyre, akkor vannak emberek, akik azért mennek oda hozzá, hogy megkérdezzék, hogy akkor mit kell csinálni. Te fogod meghatározni az ő életüket, munkájukat, mit tehetnek, mit nem tehetnek, hova mennek, hova nem mehetnek. Szóval, kedves főnökök, ezt mondja a Biblia, szintén Pál apostol tanítása Kolossé 4:1-ben. Ti urak, vagy ti főnökök, adjátok meg a szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is uratok van a mennyben. Vagyis mit mond a főnököknek a motivációról a Biblia? Ugyanaz, mint a munkavállalóknak. Ha te vezető vagy, ha te főnök vagy, akkor adj meg mindent, ami szükséges a munkavállalóknak, és nem azért, mert föllázadnak ellened, nem azért, mert látnak, nem azért, mert ez divatos, vagy ilyesmi, hanem azért, mert te Istennek fogsz elszámolni azzal, hogy mit tettél a munkavállalókkal, mit tettél a beosztottaiddal. És ha te olyan főnök vagy, aki jól végzi a munkáját, és Istennek akar elszámolni, az ilyen főnököt szeretik a beosztottak, igaz? Aki hűséges tud lenni, aki áldást tud hozni a munkahelyre, aki föl tud emelni másokat. Az ilyen főnök az jó főnök. És azt mondja a Biblia, hogy kedves főnökök, ez a motiváció legyen bennetek, hogy alapvetően Istennek akartok szolgálni. Ezt mondja a Biblia, mert ha élünk, az Úrnak élünk, és ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, és akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Hát Dániel ezt jól csinálta. Amíg élt, és a munkát végezte, azt mondta, hogy Istennek végzem a munkát. Amikor abban a helyzetbe került, hogy halálra ítélik, és bedobják az akkori kivégző kamrába, vagyis az oroszlánok elé, akkor azt mondta, hogy úgy megyek meghalni, hogy Istent fogom akkor is szolgálni. Persze Isten kimentette onnan, és utána újra élni kellett neki, és akkor is Istent szolgálta. Vagyis alapvetően a motiváció az volt, hogy én Isten gyermeke vagyok, én az Istent szolgálom, és ebből a perspektívából látom az embert, látom a környezetet, és látok mindenkit. Szóval ez a motivációnak a területe. És Példabeszédek 26-ban azt mondja a Biblia, sok ember hirdeti, hogy ő hűséges, de ki találhat megbízható embert. És ugye ez igaz? Ha megkérdeznéd a munkahelyeden, hogyha te vezető vagy, hogy kik az elkötelezettek a cég felé, minden kezet felemelve látnál. De amikor kimész, miután kiadod a munkát, és valamilyen titkos kamerával figyelnéd, hogy ki az elkötelezett a cég felé, akkor lehet, hogy egy másik képet látnál, nem? Nem biztos, hogy mindenki annyira elkötelezett. És nagyon sokszor így van az Istennel kapcsolatban is. Sok ember mondja, hogy ő hűséges, de tényleg? Szóval hűségesnek kell lenni, és ha azt szeretnénk, hogy Isten fölemeljen bennünket, megáldja az életünket, ahogy Dánielt is megáldotta és megsegítette, fontos, hogy megbízhatók legyünk a munkánkban, ez a jellemnek a területe. Fontos, hogy hiba nélkül végezzük a munkánkat alapvetően, ez a felkészültségnek a területe. És fontos, hogy ne legyen ránk jellemző a hanyagság, vagyis legyenek tiszta motivációink, ne egy ilyen szétesett, szétszórt emberek legyünk. Nagyon-nagyon fontos mindez. És befejezésül hoztam néhány kérdést. A kérdések először Dániellel kapcsolatosak. Ha megnézzük Dánielnek az életét, hogyha azt kérdezem, hogy megbízható volt, hát persze ezt mondja a Biblia, hogy megbízható volt, egy jellemben erős ember volt. Tudott jó munkát végezni, tudott hiba nélkül dolgozni, felkészült ember volt? Azt mondjuk, hogy igen, ő felkészült ember volt. És jellemző volt rá a hanyagság? Dehogy is. Egy olyan erős ember volt, aki motivált volt és tudta, hogy mit kell tenni, nem egy szétesett, szétcsúszott ember volt. És ezért Isten fölemelte őt. Hadd hozzak egy másik példát is. Ha ugyanezeket a kérdéseket föltesszük Jézus Krisztussal kapcsolatban, ha megkérdeznénk, hogy Jézus megbízható volt, Jézus szolgálata, amit látsz az ő személye, ő megbízható volt, akkor azt mondjuk, hogy Jézus egy tökéletes jellemmel rendelkezett. Ha azt kérdezzük, hogy hiba nélkül vitte végig a küldetését, akkor azt látjuk, hogy nagyon felkészült volt. Nagyon figyelt Istenre, nagyon pontosan végigcsinálta mindazt, ami az ő küldetése volt. És jellemző volt rá a hanyagság. Vagyis alul motivált volt Jézus. Hát dehogyis. Dehogyis. A legnehezebb pillanatokban is, amikor a leginkább úgy tűnt, hogy ilyen hajszálon múlnak a dolgok, kimondja, hogy legyen meg a te akaratod, atyám. És megy tovább. És alapvetően motivált abban, hogy végigcsinálja a küldetését azért, mert szeretett téged és szeretett engem. És azért halt meg, és azért szenvedett, és azért támad föl, mert nagyon motivált volt, és tudta azt, világosan beszél erről, hogy Isten tudta azt előre, hogy a 21. századnak az elején egyszer Budaörsön vagy akárhol, ahol te élsz, majd meg fog születni valaki, és annak az embernek az élete alapvetően nem mindegy, hogy milyen lesz. És Jézus már látta a te életedet, és tudta azt, hogy ő végigcsinálja motiváltan, felkészülten, elkötelezetten az egész életét azért, hogy neked segítsen, hogy te is ilyen ember tudj lenni. Hogy mindaz, amit Jézus adott, mindaz, amit Jézus már elkészített a számunkra, azokat tudjuk használni. És amikor ezeket a kérdéseket fölteszem, hogy te megbízható vagy, milyen a jellemed? Akkor ne felejtsd el, hogy Jézus, amikor meghalt a kereszten, akkor a jellemhibákért is meghalt, a bűnökért halt meg. Legyőzte, és ez azt jelenti, hogy neked és nekem lehet jellemben erősödni, és lehet fejlődni ezen a területen. Jézus a kereszten végigcsinált mindent hiba nélkül. És föltehetjük azt a kérdést, hogy te hiba nélkül dolgozol? Te mennyire vagy felkészült? Mindabban, amit Isten rád bíz. Gyereknevelés, félszerep, feleségszerep, nagymama szerep, munkahelyi feladatok, hétköznapi dolgok, az Isten szolgálata, minden. Mennyire vagy felkészült? És mivel mi emberek vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, ezért fontos, hogy ezen a területen is fejlődjünk. És mivel Jézus tökéletes volt és meghalt az összes hibáért, minden dologért meghalt, ezért jöhetünk hozzá és kérhetjük, hogy Uram, én nem vagyok felkészült bizonyos területeken, szeretnék fejlődni. És ennek az eredménye az, hogy Isten meg fog áldani és föl fog emelni. És egy utolsó kérdés, hogy jellemző rád a hanyagság. Ez a motivációnak a területe. Jézus meghalt a motiválatlan emberekért is. Jézus meghalt a szétcsúszott emberekért is. Jézus meghalt azokért az emberekért is, akik mindent elkezdenek és semmit nem fejeznek be. Azért, hogy bemutassa, hogy én elkezdek valamit és befejeztem valamit, és hogyha hiszel bennem, akkor én segítek neked abban, hogy te is be fogsz fejezni dolgokat, és te is sikeres és áldott tudsz lenni, ha Jézus Krisztusban bízol. És befejezésül a kérdés az az, hogy alapvetően melyik területet kell neked erősíteni. Ha szeretnéd azt, hogy Isten fölemeljen, megerősítsen, megáldjon, akkor melyik az a terület, ami a leggyengébb? Ha azt mondod, hogy holnap mind a hármat megváltoztatom, akkor ez úgy nem fog menni. De hogyha elkezdesz koncentrálni arra, ami a leggyengébb, imádkozod ezért, és mindent megteszel, hogy tudjál fejlődni, akkor Isten meg fog áldani, és fejlődni fogsz. Lehet, hogy a felkészültségben, lehet, hogy a jellem területen, lehet, hogy a motiváció területen, de Isten minden segítséget megad. És ne felejtsétek el, ezeken a területeken Jézus győzelmet aratott. És Krisztus győzelme által a lehetőség a tied is, hogy te is tudsz győzni, és te is tudsz fejlődni. Hiszünk ebben? Motiváció, jellem vagy felkészültség, teljesen mindegy, hogy melyik terület az, ami nekem most problémás, de hogyha imádkozol ezért, Isten meg fog áldani. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy úgy tekintesz ránk, mint olyan emberekre, akikbe te szeretnél beinvestálni, szeretnél áldást adni, szeretnéd, ha kiteljesedne az életünk. És Uram, azokért a területekért imádkozom most, amiben mi hiával vagyunk, vagy nehézségeink, vagy problémáink vannak, amelyek nem működnek. Drága Uram, imádkozom azért, hogy személyesen beszélj hozzánk, és szólj hozzánk, és taníts bennünket, hogy az életünk az ki tudjon teljesedni. És bármilyen területre is küldesz bennünket, az élet bármilyen területén is van felelősségünk, Uram, szeretnénk ebben hűségesek lenni. És szeretnénk átélni azt, hogy te, aki a mindenható Isten vagy, te mondod azt, hogy én megáldalak téged. Uram, szeretnénk ilyen áldott emberek lenni. És imádkozom azért, hogy a következő héten, amikor ezek a területek nagyon valóságosan elő fognak jönni valamennyünknek az életében, imádkozom azért, hogy legyél ott velünk, és kérlek, hogy töltsd be a te szellemeddel bennünket, erősíts meg bennünket, hogy felkészültként, jelenben erősként, motivált emberekként ott tudjunk lenni, és amit ránk bíztál alapvetően, hogy ennek a világnak az urai legyünk, hogy uralkodjunk a dolgokon a te nevedben, és hogy megváltoztassuk azokat a dolgokat, amelyek rosszak, hogy a Krisztus szeretetét tudjuk képviselni, hogy az Isten kegyelmét tudjuk képviselni, ezt tudjuk hitelesen tenni. Urunk, köszönjük Dánielnek a történetét, és imádkozom azért, hogy akik most itt vagyunk ezen az Isten tiszteleten, erősíts meg bennünket, hogy ilyen Dánielként tudjuk a küldetésünket betölteni. Különböző városokban, különböző helyeken, különböző cégeknél alkalmazottként vagy vezetőként. Imádkozom azért, Uram, hogy legyen a te kegyelmed és a te áldásod velünk az Úr Jézus nevében. Amen.